14. Nem történt semmi. Szombaton ébren tartott az izgalom egy darabig, és csak 8-10 perccel a takarodó után aludtam el. Két nap múlva hétfőn 5 tevényit simán kicsapták. Vasárnap már nem volt szabad szóba állnunk vele. Sem beszélni hozzá, sem kérdezni tőle, sem felelni neki. Merényi azt sem engedte meg, hogy hozzáérjen valaki. A mosdóban visszarántott a homolát, aki éppen félre akarta taszítani 5 tevényit egy csap mellől, szokása szerint, hogy ne kelljen várnia. Délután Zámencsik Bélát verte meg vonalzóval, mert oda ment 5 tevényhez. Csak a könyvemet, csak a könyvemet, hebegte Zámencsik. Kértem vissza tőle, és... Térdelj le, mondta Merényi. De csak a... Térdre... Zámencsik gyorsan letérdelt. Aztán 4 kézláb körül járta a tantermet, közben fennhangon mocskolta önmagát Merényi kívánságára. Egyébként senki sem gondolt arra, hogy megszegi ezt a tilalmat. 5 tevényi ki volt közösítve. Irtózva húzódtunk el tőle. Zámencsik csupán butaságában kezdett beszélni hozzá. És amikor büntetésből körbevonszolta magát a padlón, kivételesen senki sem nevetett rajta. Merényi egyet felnevetett, de higgadt maradt. Rajta kívül csak maga 5 tevényi volt meglehetősen egykedvű. Bízott az igazában, és hidegvérűen fogta fel az eseményeket. A legnyugtalanabbnak pedig Jaks Kálmán látszott. Vasárnap délutántól fogva ő sem beszélgetett a barátjával. Hétfőn a kihallgatás percek alatt lezajlott. 5 tevényi elmondta a panaszát, a kopasz alezredes egy szót sem felelt, nem is kérdezett semmit, csak tisztelgett és tovább lépett. A többi ügyet is nagyon kurtán intézte el, aztán visszament Csulcéval a századirodába. Az egész délelőtti szünet alatt, és még utána is folyt odabent a jegyzőkönyvezés. Borsát hívták be elsőnek. Még teljesen tájékozatlan volt, és elég szerencsétlen válaszokat adott. Nem látta tisztán, hogy mit kívánnak tőle, s bajba is keveredett. Az utána következőknek már könnyebb volt a helyzetük. A szünet után elmaradt a magyar óra, mert Marcell Karcsi is bent ült az irodában. Rajta kívül s természetesen az alezredesen, Schulzén, meg az írnok altiszten kívül még ott volt Molnár őrnagy is, Kovács Garibaldi segédtisztje. Engem Kollátóval együtt rendeltek be, körülbelül 10. vagy 12. A századparancsnok lapozgatott, aztán kérdéseket tett fel. Hallottuk-e 5 tevényi növendék kijelentéseit ekkor és ekkor, vagy máskor egy másikat? Mondta-e ezt, mondta-e azt? Zavarodottan hallgattunk. A kopasz alezredes mindenféle trágár és istenkáromló kifejezést idézett. Mindnyájan használtuk ezeket a szavakat, természetesen minden jelentőség és célzatosság nélkül, de az alezredes szájából meghökkentő volt hallani. Nos, az alezredes látván habozásunkat erélyesebb lett. Mi az? Mások hallották, és pont maguk nem? Ismerik ezt a noteszt? 5 tevényi noteszét mutatta. Nem, mondtam. Igenis, mondta Kollátó ugyanekkor. Nem ismeri? De igen, feleltem gyorsan. Kié? 5 tevényié. A kis zsebkönyv egyik lapjára gyerekes ábrák voltak rajzolva. Nemi szervek jelképes rombuszai. Ennek sem volt semmi különös jelentősége, akár Merényiek rajzolták bele, akár csak ugyan maga 5 tevényi. Molnár őrnagy, aki már előbb maga elé húzta a nyitott kihallgatási jegyzőkönyvet, közben kikeresett egy részt belőle, és amikor a notesszel végeztünk, váratlanul átvette a szót. Fennhangon olvasni kezdte. Páviám, púderes páviám ülep, le van tojva a púderes páviám. Az őrnagy felnézett, és egyenesen Kollátónak szögezte a kérdést. Ezt sem hallotta? Kire értette öttevényi növendék ezeket a kifejezéseket? Nos, csak mondja ki bátran, halljuk. Kire értette? Nem tudja? Nos? Schulze meg sem rezzent. Úgy ült az írnok mellett, mint a nyársat nyelt volna. Viasz arccal. Marcell főhadnagy kedvetlenül forgatta a ceruzáját. Molnár őrnagy kövérkés mindig frissen borotvált és frissen púderezett képű ember volt. Sokat cigarettázott, és beszéd közben folyvást dőlt az orrán száján a leszívott cigarettafüst. Mindenki mindig púderes pávián ülepnek hívta. Örültünk, ha a keddi vagy szombati gyakorlatot ő vezette, mert Marcell karcsi után körülbelül ő volt a legbéketűrőbb tiszt. Jön a pávián ülep, mondtuk boldogan, ha szombaton ebéd után megláttuk közeledni a gyakorlótér felé. Nos? Kollátó összeszorította a száját. Feleljen!
Az őrnagy úrra értette,
mondta végre Kollátó halkan. Ez volt a helyes felelet. Kollátó hangjában őszinte udvariasság volt, s egy leheletnyi sajnálkozás. A halántékán finom izzadság csillogott. Még azt kellett bevallanunk, hogy egyikünk sem látta, hogy merényi növendék elvett volna bármilyen ceruzát jaks növendéktől, aztán Molnár őrnagy elnyomta a cigarettáját. Aláíratta mindkettőnkkel a jegyzőkönyvet, és mehettünk. Minket már csak azért hallgattak ki, hogy a legaggályosabb lelkiismeretességgel járjanak el a vizsgálatban, és minden oldalról ellenőrizzék azt, amire már úgyis teljesen fény derült. Szerencsére nem sodortuk magunkat bajba. Kollátó szemfülesebb volt nálam, és rájött, hogy mit kell felelnie. Ha egyedül hívnak be, alig ha úsztam volna meg valami kisebb büntetés nélkül. Öttevényi sorsa azonban már régen el volt döntve. Erkölcsi romlottsága, sorozatos fegyelemsértései és veszedelmes, bomlasztó befolyása miatt kizárták az ország összes középiskolájából. Úgy emlékszem, egy évre legalább, mi tőlünk pedig természetesen örökre. Nem csak Molnár őrnagy, hanem még Marcell karcsi is tisztán látta, hogy öttevényit saját bajtársai vetették ki maguk közül. Hiába próbált mások befeketítésével elébe vágni ennek, a közfelháborodás mint egy elsöpörte. Akkor vált kilátástalanná a helyzete, amikor ellene vallott Drág, az évfolyam első, s végül a barátja, Jaks Kálmán is. Drágot rögtön Borsa után hívták be az irodába másodiknak. Sosem volt rossz viszonyban öttevényivel, úgy értem azelőtt. Sokat csakkozott vele. Jó negyed óra múlva, amikor visszajött az irodából, még tartott a délelőtti szünet. Mégis majdnem mindnyájan a helyünkön ültünk. Bón is gombozott, csak Kmetti Fidéllel hátul a térképes asztalon. Kollátó ceruzát hegyezett mellettem, elmerülve. Én olvastam, vagy legalábbis próbáltam olvasni. Valószínűtlen csönd volt a tanteremben. Drág betette maga mögött a belső ajtót. Kissé mereven és emelt fejjel, ahogy szokta, végignézett rajtunk, aztán intett Merényinek. A század irodába. Merényinek is röviden, határozottan adta át a parancsot, mint mindenkinek, mégis barátian lehalkította, s amennyire tőle telt, emberiessé szelídítette a hangját. Homola vagy Burger ilyenkor még megkérdezte volna, ülve, engem, és a mellükre bögtek volna kérdő mozdulattal. Ők tartoztak ezzel a kis lassúsággal a tekintélyüknek, és meg is mutatták minden alkalommal, hogy megtehetik, mert más nem tehette meg. Merényi pedig azért nem tette, mert fölötte állt az effélének. Nem kérdezett semmit, hanem nyugodtan felállt és indult kifelé. Semmivel sem kellett jeleznie, hogy neki Drág nem parancsol. Ez egy pillanatig sem volt vitás. Mielőtt Drág a helyére ért volna, öttevényi egyszerre csak odalépett hozzá. Mit mondtál nekik? Aztán egy fél perc múlva kénytelen volt megismételni a kérdését, mert Drág leesett állal merett rá, mintha nem értené. Mit mondtál rólam? Drág lassan elvörösödött, és ráordított öttevényre, hogy kotródjon az útjából. Úgy dübejött, hogy beszélni is alig tudott. Leült a helyére, és nagyokat lélegzett. Kivette egy könyvet, egy füzetet, gondolkozott. Elkomorodva üldögélt jó darabig szótlanul, aztán felállt, és öttevényi felé fordult. Ezt kikérem magamnak! Pattogó hangon, de folytott indulattal beszélt. Öttevényi, érted? Mit? Öttevényi is felállt önkéntelenül. Azt mondtam, ami az igazság, nem szoktam hazudni. Drág átlósan az asztalokon keresztül vagdosta öttevényi felé a szavakat, és villogott a szeme. Csak ugyan nem szokott hazudni. Tudtuk róla mindnyájan. Vedd tudomásul! Tette hozzá higgadtabban. Tétovázott, mintha még mondani akarna valamit, de aztán hirtelen leült. Öttevényi még tanácstalanul állva maradt egy percig, aztán vállat vont, és ő is leült. És amikor ötödiknek vagy hatodiknak Jaks Kálmánt is behívták, tőle már nem kérdezett semmit. Jaks lehorgasztott fejjel jött vissza, nem úgy, mint Drág. Nem nézett se jobbra, se balra. Árva gyerek volt. Apja elesett a háborúban, anyja sem élt, öreg nagyanyja tartotta el, akinek Szegeden volt egy dohánytőzsdéje Felesben. Ha őt is kidobják innen, nem járhatott volna iskolába. Itt államköltségen nevelték, de civil gimnáziumra nem telt volna a féltrafikból. Talán ha mindezt tudatosan megfontolja és józanul számot vet a helyzettel, könnyebb lett volna neki. De csak meg volt ijedve, és meg volt zavarodva. Évek múlva a főreában ágyszomszédom volt egy évig a 11-es hálóteremben. Egy csomó új dolgot tudtam meg róla, vagy inkább csak megvilágosodott előttem egy-két jó tulajdonsága, holott akkor már igazán mindent tudtunk egymásról valamennyien, s ilyen felfedezésekre nem számíthatott az ember. Módosult tehát bennem később is Jaks képmása. De sosem felejtem el azt az arcát, ahogy visszaült öttevényi mellé azon a napon. S úgy elszúrlanodott abban az órában, hogy később is örökre szűkszavú maradt. Borsa Lőrinc dühös pofával izgett mozgott a helyén, öttevényire sandítgatott, aki mellette ült. Már tudta, hogy mellé fogott a feleleteivel, és baj lesz belőle. Nem volt felkészülve rá, hogy elsőnek fogják kihallgatni, és annyi bizonyos, hogy úgy került bele az öttevényi ügybe, mint Pilátus a krédóba. Először azt felelte, hogy a varjújék elvitték Jaks Penkala ceruzáját. Amikor kiderült, hogy a Schulze-féle előzetes vizsgálaton ezt maga Jaks is letagadta, s ijedve visszavonta állítását, és most már öttevényi noteszéről a legnagyobb határozottsággal vallotta, hogy nem vették el tőle. Csinos Barnabászon zsebkönyvecske volt ez, egy gyufaszál vékony kis sárga ceruzával. Megtetszett Homolának, de a Schulze nyomozása révén megállapított tényállás nem az volt, hogy egyáltalán nem vették el öttevényitől, hanem az, hogy igenis elvették, mégpedig azért, hogy átadják a tiszthelyettes úrnak, mert öttevényi tekintélyromboló és illetlen dolgokat írt bele. Mindezt Borsa nem tudta. Amellett is váltig kitartott, hogy Molnár őrnagyurat senki sem nevezte púderes pávián ülepnek. Nem volt buta fiú, de nekünk Kolláltóval már sokkal könnyebb volt a helyzetünk, és a kérdést is másként tették fel, mert a tisztek is tanultak Borsa kárán. Borsa tehát hazudott följebb valóinak, s nyilván összejátszott a züllött öttevényivel. Csak ugyan hazudott, de az volt a baj, hogy dadogott is, és a pávián ülepet konokul tagadta. Most már megértette, hogy mit kívántak volna tőle, de késő volt. Mérgében legszívesebben orron vágta volna öttevényit, azonban nem nyúlhatott hozzá. Nem is beszélhetett hozzá senki. Ezért is érthetetlen volt Drág előbbi kirohanása. Drág nem tartozott felelősséggel és magyarázattal nekünk, s a legkevésbé most öttevényinek. Mégis úgy hatott a viselkedése, mintha szükségét érezte volna a félének. Holott, mondom, öttevényit nem csak részvétlenül, hanem egyenesen undorral néztük mindnyájan két napja. Kedden délben ment el. Az órákon már nem vett részt. Javában csomagolt a hálóteremben, amikor az ebéd előtti kézmosáshoz betódultunk. A Lász Péter majdnem beleszaladt, s az utolsó pillanatban tudta csak kikerülni, mint egy lámpaoszlopot. Szinte csodálkozva néztük, hogy testi mi voltában továbbra is létezik. Már nem tartozott a századhoz. Nem volt többé alkatrésze a menetoszlopunknak. A sokféle kapcsolat és vonatkozás, a pókhálószálak, amik ide kötötték és pontos helyzetét kiadták, az ismerősségek és tartalmak, amelyek öttevényi voltát meghatározták, mind-mind semmivé váltak. Tartalmatlan idegenséggé. Most voltak éppen kezdheti előről. Gondoltam azzal a bántó érzéssel, hogy valami kárba veszett. Zárójelbe teszem, mert medve kéziratában, ahol arról ír, hogyan szűnt meg öttevényi, ez a mondat ceruzával ki van húzva. Kétségtelen, hogy igaza volt, de miként a mat fenyegetés ellen sem lehet úgy védekezni, hogy felborítjuk a saktáblát, az igazság nehéz ágyúit sem lehet bevonszolni olyan törékeny szerkezetekbe, amilyenek az emberi társadalmak. Persze inkább medvére jellemző az is, hogy leírta, és az is, hogy később kihúzta ezt a megjegyzést. Talán mert korainak, vagy ide nem illőnek találta, vagy csüggesztőnek, vagy egyszerűen nem helytállónak. De egy kicsit jellemző volt arra az érzése is, amivel a hálóteremben néztük a csomagoló öttevényit. Senki nem sajnálta őt. Már vasárnap kitalálták rá merényiek, hogy önfertőző. Maga a szó elég volt ahhoz, hogy rögtön bemocskolja öttevényit. Rátapadt azon mód ragályos ocsmányságával. Egy pillanatra ellenkezés támadt bennem, és valamit morogtam egészen halkan Kolláltónak. Rá akarnak kenni mindenfélét. Kolláltónak másút járt az esze. Szemembe nézett, nyílt pillantással, és amikor megértette, hogy miről beszélek, elkedvetlenedett. Vagy úgy, mondta. Mindegy. Aztán elfordult. Öttevényit azonban ettől fogva nem engedték egyedül az árnyékszékre. Ketten, rendszerint Merény és Varjú beálltak hozzá a fülkébe, és ellenőrizték, amíg a dolgát végezte. Ez nem ment simán. Végül öttevényi mégis kénytelen volt meghátrálni. Amikor bejöttek a tanterembe, Merényi magához intett. Isten tisztelet után voltunk, nem sokkal ebéd előtt. Schulze már elment. Lefolytatta maga nyomozását este is, reggel is, azonban nem lehetett sejteni sem, hogy mit gondol magában, és milyen jelentést tesz majd a kopasz alezredesnek hétfőn. Amíg így függőben volt az egész ügy, kockázatos lett volna, sőt, esztelenség lett volna Merényiék részéről, ha tovább erőszakoskodnak öttevényivel, vagy bántalmazzák. Megértettem, és majdnem csodáltam a bölcsességüket, hogy inkább törvényen kívül helyezték őt, elrendelve, hogy senki sem nyúlhat hozzá egy ujjal sem. Szombat estétől vasárnap délelőttig ők maguk is betartották ezt. Öttevény jött-ment velük. Kicsit duzzadt volt az arca, és pirosabb a szokásosnál. Maga elé nézett, senki nem vett róla tudomást, de láthatólag nem nagyon bánta mindezt. És a némaságában, félszeg magányosságában némi méltóság félét is megőrzött, amíg Merényi az Isten tisztelet után meg nem unta ezt az állapotot. Gyere ide! Összerándult a gyomrom. Mint a késsel vágnák el a zajt, az ember megmerevedett a helyén. Öttevényi gépiesen indult Merényi felé, aztán megállt. Mit akarsz? Mit akarsz? Dadogta ideges vakmerőséggel. Mégis tett még néhány lépést Merényi felé. Ide! Mit akarsz? mondta Öttevény újra, miközben engedelmeskedett neki, s elébe állt. Le a kezet, mondta Merényi. Ki hazudik? Öttevényi leengedte a kezét, és nem felelt. Jó darabig állt a Merényi pillantását, aztán persze mégis pislogni kezdett, és lesütötte a szemét. Kapott egy pofont bal kézről, amitől megtántorodott.
Ezt is bepanaszolhatod, ordított rá Merényi. Meg ezt is!
A térdével hirtelen hasba rúgta, és egyidejűleg pofozni kezdte az összecsukló Öttevényit. Aztán elkapta a karját, és visszarántotta.
Le a kezet! Ki hazudik?
Öttevényi a lázadás hangulatában egyszerűen ott akarta hagyni Merényit. Azonban ezt mégsem lehetett. Bár a pofonoknál sajátságos módon megerősödött az ellenállás benne. Mondani készült valamit, de úgy látszik felrepett az alsó ajka, és nem tudott rendesen megszólalni. Nyelt egyet. Ahogy újra nekifogott, rögtön kapott jobbról-balról két rettenetes pofont, és ez hirtelen kihúzanította. Megállt mozdulatlanul, és lesütötte a szemét. Végül a zubbonya is elferdült rajta. S a gallérián beszakadt a posztó, mert Merényi letépte a kitüntetés gombjait. De aztán nem nyúlt hozzá a hétfő estig ő sem. Csak kísérgették az árnyékszékre, a varjú pedig lerántotta róla a pokrócot takarodókor. Röhögött, ott hagyta. És nem engedték mosdani, se kezet mosni. Hétfőn vacsora előtt Merényi megint szólította. Öttevényi most már vállat vont, ülve maradt a helyén. Merényi odasétált hozzá, egy mozdulattal hátra csavarta a karját, és maga előtt rugdosva, szelíden felcipelte a dobogóra. Elengedte. Nézzétek! Néztük. Dagadt volt a szája és cserepes. A nyakszegélye kiállt hátul a gallériából. Dacos, duzzadt arccal állt, de lesütötte a szemét. Merényi teljesen mozdulatlanul, összehúzott szemmel figyelte. Csak hosszú idő múlva fintorgott egyet, mint akinek viszket az orra, s nem tudja megvakarni, mert tele van a keze. Ez volt a szokott, egészen kurta arcfacsarintása. Aztán megint rögtön kisimultak, és megmerevettek a vonásai. Elmehet, szólt rá Öttevényre jó sokára. Amikor kedden végül tényleg elment, örökre, nem sajnáltuk. Menjen a fenébe, gyáva áruló, férfiatlan, fajtalan alak, önfertőző. De mindamellett nem volt jó nézni, ahogy csomagolt a hálóteremben. És kell káposzta volt megint ebédre, főtt marhahússal, ronda mócsingok. Igaz, hogy utána túrós palacsintát kaptunk. Délután jött a gyakorlat, és újra Schulze. A szerecsendiómat időközben feltörtem.